a darab jellege, tehát hogy van benne egy vagy két olyan dimenzió, amivel mahinál a történet. Az egyik a poklok-pokla, tehát valami lények, a vészbanyák, vagy Shakespeare korában az akkori boszorkányológiában, az meg, tehát hogy milyenek ezek a boszorkányok, ugye ő arra írta, az embernek az ördögei, kísértetei, amik sarkalják olyan dolgokra, amit a Szentírás mind-mind a moralitás irányába terel. Na és ugye hát a másik ez a fajta fenségesség, a nagyírás, és középen az ember. Ennek a mienségét, ezt a fajta magányt valahogy én így láttam, azért játsszuk egy ekkora nagy térben, ki van ürítve az egész színpad, mögötte egy raktárhelyiség, hogy lássam meg azt, ahogyan egyedül marad valaki ebben a szorításban, a jó és a rossz szorításában. Ugye ez is döntés kérdése volt, hogy nagyon kényes dolog ez a boszorkányok, a vészlények megfogalmazása, hogy ne legyen mesedarab. Mert mindig akkora feladat Hamlet atyának szelleme, vagy akár ezek a megfoghatatlan számukra ismeretlen valakik, lények, valamik, hogy az tárgyi valóságában, vagy egyáltalán megfogalmazásában, hogy és akkor így jött a táncszerű, ez a groteszk mozgássor, meg a kinézetük is, hogy valamilyen kortárs boszorkányok, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ami nagyon fontos szempont volt így az egészben, a testiség, ami a védtelenségünket. És akkor így lettek ilyenek a vészlények is, meg ugye ott Macbeth és Lady Macbeth is. Minden esetben, amikor bajban vannak, akkor menekülnek vissza ebbe a paradicsomi fedetlenségbe, meg abba valahogy azt az ideális állapotot, amit az ember mindenféle viselkedés nélkül próbál megteremteni. A zene az ehhez a térhez, ehhez a világhoz. Hát igen, Boros Csaba írt egy passiót, latin közmondásokból. Kihúztuk a boszorkányok nagy jeleneteit, tehát hogy lánc-lánc, eszter-lánc, vészbanyákat visszatánc. Mondanak ők ilyen ráolvasásokat, de egyrészt a magyar fordítás is nagyon gyermeteg, és egyértelműen valamiért elvitt volna, mondom, valamiféle mese világba, ami nem kellett nekünk. Ezért ehelyett mindig egy kórus énekel latinul, és az a talaja, tehát hogy egy kórus beszél a boszorkányok helyett a Macbeth agyába, vagy ebben a térben, amiben ő itt szédeleg.
Néha az volt az érzésem, hogy csupán a látvány kedvéért iktattál be bizonyos dolgokat, meg az ellentét kedvéért talán a kor és a 21. század hangsúlyozása véget, nem?
Alapvetően nem szeretek aktualizálni. Most olyan értelemben, hogy valami megtapintható jelenünkről beszéljek, mert azt hiszem, hogy az túl szűk. Ilyenkor döntés kérdése, hogy a jelmezek, a tárgyak, ugye hát itt meg kell ölni valakit, vagy ugye kard ki kard, hozd kardomat, stb. Tehát, hogy ez, hogy most pisztolyjal egymásra lövöldözzenek, abban nem igazán van tét, mert azért jó ez a vívás dolog, mert mégiscsak valahogy meg kell küzdeni valamiért, lövöldözni az utolsó gyáva ember is tud. Viszont ugye egy ilyen teljesen Mad Max-es vértje van, tehát, hogy valóban így a korokat úgy kevertük össze, és alapvetően kis estély van benne, meg smoking, tehát, ami azért divatból egy elég nagy időszakot fog meg az emberi ruházkodásból, éppen azért, hogy ne legyen ennek kora. Ez a gyönyörű szép tér, ami ott van, csak be kellett világítani, tehát a díszlet egy medence, egy ágy és néhány asztal. És ugye ezt a színpadunkat, ezt az óriási teret minden évvel együtt, a téglával, a vasajtókkal, a hátsó vasfüggönnyel, mindennel együtt, csak világítani kellett, és ez ilyen gyönyörű. Egyrészt, másrészt meg, hogy már ugye 57-en játsszuk el ezt a másfél órás előadást. Van ebben nagy vacsora, van királyi avatás, de vannak különböző ilyen fogadások. Lady Macbeth az egyetlen nő az egész darabban. Annak mégiscsak van egy súlya, hogyha egy király egy nagy győzelem után ad egy vacsorát. És ez így adta ezt a grandságát, vagy a nagyságát, hogy 25 férfi táncol örömében, vagy valamiféle győzelem itasságban. Így adta magát ez a szépség, de alapvetően én erre külön figyelek, tehát a kiállításnak a... Én azt gondolom, hogy a színház azon a tartalmon kívül, amiről beszél egy előadás, vagy egy pillanat, azon túl, hogy mondjam, esztétikailag, vagy látványig szépnek kell lennie, vagy pedig csúnyának, de akkor a szándékosan.
Meg hát fel kellett tölteni vízzel végül is a teret, attól is gyönyörű a látvány, hiszen a tükröződések is ott vannak. Na most szimbólum rengeteg van. Arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a szimbólumok, amik így bejöttek, ezek közbe jöttek be, amint te ott kint ültél és nézted a látványt? Vagy már eleve volt egy halmaz a fejedben, amit beiktattál valahogyan, és szórtál is, kigondolom.
Mondjuk szimbólumokból, abból mindig van elég, abból inkább kidobni kell rendszerint, nem még beletenni. Ugye a víz elsősorban most minden szimbolikán túl szükségem volt egy olyan anyagra, ami emberközeli, amitől ez a történet szerves tud lenni. Mert ugye nagyon nagy a veszélye mindig ezeknek a, mert azért ez egy hihetetlen lélektani megpróbáltatáson megy át ez az ember. Ugye ő a Shakespeare-i királydrámák, tragédiák közt, vagy Shakespeare-i királyok közül, ő öl meg a legkevesebb embert. Ugye úgy tudjuk, Macbeth a véres skót tragédia. És közben meg nagyon amatőr ebben a gyilkolásban, mondjuk Richardhoz képest, vagy bármelyik királydrámát veszünk. Viszont ő viseli el a legnehezebben. Tehát, hogy igazán erről szól, erről a fajta emberi kiszerűségről, vagy hogy mondjam, erről a nagy harcról, ami az ösztön és a hit és az észszerűség közt, ahogyan vergődik itt valahogy sem fönt, sem lent ez az ember, tehát így ég és föld közt, és ebbe bele lehet halni. És ebbe belehalnak mindketten, mindenki a maga módján. És mondom, ez az egyik, a másik meg, hogy folyamatosan ez az Ádám és Éva, amiből lesznek gyönyörű Rómeó és Júliák, vagy Macbethek és Lady Macbethek, vagy ilyen különböző stációkban. Alapvetően így kezdtem, hogy ez egy hálószobában történik két ártatlan fiatalemberrel. Mindenféle viselkedési sallang, hogy mondjam, még tiszta emberek. Az igazság lovagja, ő egy kapitány, vagy egy katona, aki elmegy, és a királyáért küzd, és győz, és minden nagyon jó, egészen addig, míg az első pici csapdába, és azt gondolom, hogy ez a saját csapdája, bele nem esik, hogy mi lenne, ha több lenne. De mindig visszavon, minden pillanatban, még az utolsó pillanatban is. Tehát, hogy ezért gyönyörű ez, hogy egy olyan önelemzésen, vagy olyan szépen kibontja nekünk az esendőséget, hogy igazán ez az ő tragédiája.
Ez volt elsősorban számodra izgalmas, hogy a belsőt vetítsed ki? Hiszen te nagyon kedveled az ilyen nagy klasszikusokat, és gondolom úgy belevájkálsz ezekbe a drámákba.
Igen, de azért mégiscsak kell találni egy pici magot, amiből ezek a rétegek, tehát hogy ami aztán fölnő egy olyan méretre, dimenzióra, ami bizonyos szempontból egyetemes lesz, több embert érint, de azért meg kell találni ezeknek a, hogy mondjam, az igazságát, annak a motivációit, vagy a kis önreflexióit, azt a pici-pici dolgot, amiből ez ilyen nagy lesz, azt a mákszemnyi igazságot, ami körül forog ez az egész. Elsősorban ezért is vettük elő, hogy erről beszéljünk, erről a fajta tehetetlenségről, esendőségről, amire minden rámegy. A nagyra vágyás. Van egy nagyon érdekes dolog, mert ami azért fontos, ez az ő kettejük, megint mondom ezt az Ádám éve, ezt a paradicsomi nő-férfi viszonyt, hogy két ember nagyon szépen szereti egymást, és ez a teljesen külön való, tehát hogy elszakadnak egymástól, magukra maradnak, és ebbe bele is őrülnek. Nagyon sokat hangoztatta ezt a Rómeó és Júlia dolgot, hogy ugye ők azon már túl vannak, és élnek szépen és szerelemben, és akkor a társadalomnak, vagy az egyetlen világban való érvényesülésnek egy olyan szempontja, amiben nem tudnak együtt menni, az azt a gyönyörűséget elszakítja, és ugye az már egy halál.
Tehát ott vannak ezek a vészlények, ezek idomulnak is hozzá, hiszen ők is állandóan változnak, és minthogyha mindig valamilyen más érzést, meg viszonyulást képviselnének. Dabóczi Dáviddal ezt hogyan lehetett összegyúrni?
Először én nélkülük próbáltam nagyon sokáig, tehát ők az utolsó pillanatban, értem alatt a 2,5-3 héttel a bemutató előtt léptek be a történetbe. Két okból. Egyrészt, mert állandóan azt vizsgáltam, vagy így nézted, hogy alapvetően én 3 emberrel próbáltam sokat. Lady Macbeth, Macbeth és Bánkóval. Mert a történet az övék. A többi, azok a külső körök, ami körülöttük van, az igazán azt szolgálja, hogy ők tudják ezt a történetet végigélni, hogy történjen meg velük. Tehát, hogy igazán ők csak reagálnak arra, ami történik, hogy nem tudom, hogy ma este ott alszik a király. Ez tőlük független dolog. Na, és akkor ezek a vészlények, boszorkányok, vagy nevezzük, aminek nevezzük, kötik össze őket ezekkel a külső körökkel. Amiben biztos voltam, hogy valami egy új viselkedés formát kell találni, vagy legalábbis a szándékban, mert ugye nincs új a nap alatt, de hogy valami groteszk, megfogalmazhatatlan mozgássor, és akkor ugye azt még megnéztem, hogy mikor kiből, vagy kinek a gondolatai viselkedése belső történéseihez kell csatlakozni, mikor kell csatlakozni az egészhez, mikor kell csatlakozni Macbethhez, Lady Macbethhez, mert igazán ennyit csinálnak ők. És akkor ők készítettek néhány mozgássort, ajánlatot, még együtt is dolgoztunk, hogy akkor itt csak ennyit, most ne csináljanak semmit, de ugye létezni kell továbbra is, és akkor így alakult ki. Azért ők végig lengik ezt az előadást, ővelük kezdődik, végződik, és nagyon-nagyon szépen, amikor kell a háttérben, tehát hogy megtaláltunk valamiféle egyensúlyt, hogy ne legyen egy tánc, mert igazán itt a Macbeth rezzenéseit, vagy a Lady Macbeth rezzenéseit kell meghosszabbítani nekik, vagy akár ennek az egész világnak, ami ott van, azzal a nagy kereszten ott hátul.
A színészeket hogyan válogattad? Ők is valahol részei voltak egyfajta esztétikumnak, mert azért Lady Macbeth gyönyörű. Ez a gyönyörűség nagyon fontos, hogy így nézzen ki.
Ezzel a két színésszel az utóbbi időben sokat dolgoztam. Azt fontosnak tartom, hogy a rendezők találjanak 5-6 olyan színészt, akivel többet dolgoznak, akivel tudnak együtt gondolkodni, mert alapvetően a színészetről azt gondolom, hogy nem egy interpretálás, nem egy kivitelezés, hanem alkotói feladata van a színésznek. Tehát, hogy olyan módon társalkotója egy rendezőnek, vagy egy ilyen világnak, amiben díszlet, zene, nem tudom, hogy minden van, hogy ő együtt gondolkodik, ő nem azt kivitelezi, amit gondol a rendező, a zeneszerző, a látványa, nem tudom, hanem ő részes alkotója ennek, és ezért fontos ez a fajta kapcsolat is. Mondom, jó esetben minden rendezőnek van 5-6 olyan színésze, akivel tud, vagy többet dolgozik. Tehát, hogy egyrészt azért ők, másrészt korukból fakadóan, és a többi az adott, amire nagyon kellett első pillanattól, hogy szeretném ezt a szervességet, most itt értem alatta a mesztelenséget, meg ezt a bőrközeliséget, a kiszolgáltatottságot. És igen, tehát hogy azt ki kell mondani, hogy ehhez kell valamiféle esztétikum, hogy ne legyen triviális, hogy ne legyen közönséges. Macbeth esetében ott meg nem fontos, mert ő csak egy ember, tehát végül ez a heroikus vég, egy alsó gatyába, és egy majóba kell meghajjon. Rendszerint ez így van. És milyen érdekes, hogy pont ő mondja, hogy legalább páncélba halljak meg. A többi az adott, tehát a művészeti egyetemmel, és azért ez egy nagyon jó dolog, hogy egyetlen ki lehet állítani 35 férfit a színpadra, tehát ugyanezt más városban nem lehetett volna.
Mivel olyannyira gazdag lett ez az előadás, néha az embernek talán nem is kell figyelnie arra, hogy mit mondanak egyáltalán a szöveg, mert a cselekvény viszi, a látvány viszi, és összeáll végül az egész. Érezted néha, vagy próbáltál egyensúlyozni, vagy kellett egyensúlyozni, súlyoznod, hogy nehogy elnyomja mindaz, ami a környezet, a lényeget?
Mai napig kell. De ez egy összetett dolog, ez egy általános betegség, hogy a színészeink nagy részt nem beszélnek jól. Mert áthelyeződött a hangsúly így az utóbbi 15 évben. Természetesen az sem jó, hogy semmi más nincs, csak szó és beszéd, hanem ugyanúgy meg kell találni az egyensúlyt, a mozgás, a beszéd, egyetlen a testtudat, a látvány. Tehát egy ilyen anyagban feltétlenül kell értenem, amit mondanak. mert ez költészet, itt gondolatok, tehát hogy sűrített gondolatokat kell közölni körmondatokban, versben. Ehhez föl kell nőni, rajta vagyunk, tehát ezt gyakorolni kell. Rég nem játszott ilyet, mondjuk ez a társulat, ami egy ennyire nehéz szöveg, mert ez egy nehéz szöveg. És valóban ott tartozik az előadás egy picit, de azért kell ilyeneket csinálni, hogy találkozzunk ezzel.
És a zenekar azáltal, hogy ott van a színpadon, nyilván ők is beépülnek az előadásba, egy pillanatig se gondoltál arra, hogy eldugd őket?
Nem. Ha türelmesen egy hétig felvesszük ezeket a kórusdalokat, mert ugye 19 ember a Filharmónia kórusa, kamarakórusa vesz részt, illetve Boros Csaba saját kezűleg zongorázik, orgonázik, pengeti, tehát hogy az egész akusztikai részét ő, illetve egy orgonánál Ila Gábor még segít. Ugye ez az egész teatrális tér szándékosan azért ennek a színházi jellegét ott ki van minden csomagolva, füstgép, semmi nincs eldugva, és ez szépen szervül az egésznek a világába, és ugyanúgy a kórus az egy szereplő. Ugyanúgy, ahogy a vészlények egyfajta párbeszédet folytatnak ők az előadással éppen, amivel kell, ahhoz kellett az élő hang, ember, a részvételük. Próbáról próbára az intenzitása, vagy egy-egy résznek, egy-egy dalnak a töltete, az mindig odaragad pont annyira, amennyire ott van a színész, és ez létre tud hozni egy nagyon szép ilyen párbeszédet.